Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök a Mária Rádió teremtésvédelmi műsorát hallják a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület szerkesztésében. Most már harmadszor jöttünk el Lechner Judithoz, ide Budaörs szélére, abban a sorozatunkban, amit talán így is mondhatnánk, hogy a biokertész szemével, hogy végignézzük az évszakokat, az évszakok változását, és ezzel együtt a minket körülvevő természet változását, azzal a szemmel, hogyha teremtésvédelmi szemmel, a természet iránti érzékeny szemmel, vagy ugye, hogy Judit maga ezt sokáig művelte, és most is műveli a biokertész szemével, nézzük, akkor mi mindent vehetünk észre, amit talán a hétköznapi ember nem vesz észre. Szeretettel köszöntünk, Judit, köszönjük, hogy fogadtál bennünket.
Köszönöm én is megint a lehetőséget, hogy beszélhetek ezekről a gyönyörűségekről, ami a kertben és körülöttünk a világban van.
És hát most ugye már az ősz itt van körülöttünk, többé-kevésbé, és hát mit lehetünk észre először, vagy mi jut eszünkbe először, hogyha ebbe az őszi valóságba belepróbálunk helyezkedni a természetben?
Hát tényleg most az őszi napi egyenlőség következik, meg Szent Mihály napja, tehát itt tényleg egy nagy fordulat van a természetben. Érdekes, hogy ezt a Szent Mihály napot és ezt a őszi napi egyenlőség fordulatot nem annyira tudatosan éljük meg, mint a nyári napfordulót, a húsvétot és a karácsonyt, de azért ez itt van, és ez egy fontos történet most így a kalendáriumban. És hát, hogy igen, az a napi egyenlőség, amikor átfordul, hogy már hosszabbak lesznek hamarosan az éjszakák, mint a nappalok.
És ez számít a természetnek.
Számít, igen, igen, és ezt a növények pontosan érzik. Igaz, vannak olyan kerti virágok, amik most kezdenek csak nyílni, mert ezt a rövid nappalos időszakot keresik, és ezt kedvelik, amik olyan helyekről érkeztek, ahol ez a szokásos.
Ha már ez a kerti virág, ugye az őszről nagyon sokaknak ugye Petőfi különféle versei jutnak eszébe, és ő írta azt, hogy még nyílnak a völgyben a kerti virágok. És ez egy tényleg egy érdekes kérdés, hogy milyen kerti virágokról beszéltél, vagy miről beszélhetett ő akkor?
Igen, igen, ezen úgy sokszor úgy azt gondolom, hogy ő is ezt észrevehette, csak úgy nem tudatosította, meg nem erről szólt a vers lényegében, hát ez egy gyönyörű ugye szeptember végén, de hogy valóban a kerti virágok nyílnak ilyenkor, pompáznak, és hogy ezek... Amik most nyílnak a kertbe, az mind amerikai jövevény, tehát nagyon érdekes, hogy ezek egy másik kontinens növényei, virágai, és hát egy később is nyílnak, emiatt is, mert kicsit várják ezt a csökkenő nappalt, ezt a rövid nappalt, ez számukra a virágzásra indító impulzus valójában. De egyébként is hát ezek a ragyogó sárga színek, amik még az utolsó kis napraforgók, meg hát most már jönnek az aszterek, a kupvirágok, ezek számukra egy nagyon idegen színvilág. De teljesen befogadtuk, és hát tényleg az ember szereti, hogyha mindig virág van körülötte, és akkor hát ezek 3-400 éve már itt vannak velünk.
Úgyhogy akkor már Petőfi láthatta ezt, sőt az ő számára már megszokott lehetett, hogy a kertekben nyílnak a virágok.
Igen, hogy az őszi virágok a kertekben, csak biztos azzal nem foglalkozott, ezek honnan érkeztek.
Igen,
különösen, amikor bejöttek ezek még Lippai János idejében, az 1600-as évek vége, még soknak olyan elnevezése támadt, hogy hát indiai szarkaláb. Tehát, hogy most ez Amerika, meg India, meg Törökország, szóval ez teljesen homályos volt, és nagyon nem is érdekelt senkit. Lényeg az, hogy a büdöske, meg a napraforgó, meg a rézvirág, meg a sarkantyuka, hogy ezek a ragyogó színeikkel, hát ezek már szinte magyar virágokká váltak a tényleg évszázadok során.
És mi van a mezőkön ilyenkor?
Hát igen, ez nagyon érdekes, hogyha az ember kimegy a természetbe, a vad természetbe, hát itt Budaörs, ugye ez tényleg karnyújtásnyira van, most megint fölmentem tegnap is a törökugratót megnézni, hogy ott nagyon kevés már ilyenkor a virág. De hát jogos, hát itt most már, ami most virágzik, az már nem fogja a magot beérlelni. Tehát ugye ez itt teljesen a dolgok rendje. Viszont a gyógynövény cserjeink, amik ilyen tüskés bozótot alkotva ott vannak minden erdő szélén, na azok most tele vannak terméssel. És hogy ebben is lehet gyönyörködni, de ez egy más dolog, hogy színes terméseket látunk a bokrokon, vagy pedig vidám élő kis virágokat. Szóval ez egy teljesen más része a természet szeretetének, ennek az örömnek, amivel ott körülnézhetünk.
Melyek ezek a gyógynövény bokrok az erdőszéleken? Mert nem biztos, hogy mindenkinek evidens, mindenkinek világos, hogy mire gondolunk.
Igen, hát ez, ami ugye legjobban szembe tűnik, hát a vadrózsa. és hát az az idén nagyon sok van, tehát ezek változó mértékben nyílnak, virágoznak, hol lesz, hol az virágzik, és terem bőségesen, és hát az idén gyönyörűek a vadrózsák, a terméseik, és most az idén a sóskaborbolya nagyon szépen terem, és hát az is nagyon szép látvány, és hát ezeket ugye régen gyűjtötték, és ették, meg szárították, tehát mégis benn volt a mennyiség eredel szinten, de benne volt a táplálkozásunkban.
A sóskaborbolyát nem vagyok biztos benne, hogy minden városi ember megismeri, ez milyen?
Az, hát az a jellegzetesség, hogy három nagyon erős tövise van, és ezek is nagyon sok van belőle, tehát végig az ágon ez a hármas erős tövis, és a termései pedig hosszúkásak.
Kicsit a somra emlékeztetik. Igen. Azt, aki nem ismeri.
Igen, és a fürtösen lógnak a lefelé az ágakról a termések olyan kis csoportokba, és hát nagyon savanyú.
Azért sóska.
Igen, a sóskár biztos innen jött az elnevezés. Nagyon savanyúak a sóska borbolya termései. Hát régen használták, meg aszalták ezt is, és akkor a fonáshoz volt rá nagy szükség, vagy akkor a nyálat, az asszonyok, hogy legyen nyáluk a fonáshoz, az kellett a sóska borbolya, meg a som. De hát így is, ha most kimegyünk kirándulni, jövünk-megyünk, akkor pár szem sóska borbolyát, ha megeszünk, akkor ez a szomjúság oltásra kiváló.
Kiváló. De egyébként talán már 7 hete érett galagonyát is láttam valahol.
Igen, igen, az is nagyon jellegzetes a sövényekben. De hát ezek mindig úgy egymásra épülnek, és egymásnak adják át a teret, és ugyanakkor közösségben is léteznek. Tehát nagyon érdekes, hogy képesek ilyen nagyon színes, változatos étrendet a madaraknak biztosítani ezzel, hogy közösségbe tudnak létezni. De van egy sorrend is köztük, tehát hogy legelőször a szeder jelenik meg a kökény a mezők szélén, és utána ezekben hullik bele ezeknek a magasabb cseréknek a magjai, és akkor aztán azok bontakoznak ki, és na, hát ők készítik elő majd ugye az erdőnek a megtelepedését.
Érdekes egyébként, most amiket felsoroltunk, a csipkebogyó, a sóskaborbolya, a galagonya, ezek mind pirosak.
Igen.
Hogy a madarak észrevegyék őket, vagy vajon miért? Nem biztos, hogy tudjuk, hogy miért. Csak...
Tényleg, de miért pirosak? De valószínűleg van valami színjel, amit a madár akkor... Igen, igen, és akkor ezt meg tudja fejteni. És hogy tényleg, hogy van-e más színe, de hogy majd jön egy a kökény hamarosan.
Kökény aztán.
Ami gyönyörű kékével, de az legtöbbször akkor lehet észrevenni, amikor már lehullanak a lombok, és hogy a kökény na jó, akkor megcsipi a dér, és akkor már az ember számára is élvezhető valamennyire. De hogy az igen, ez később. De hát érdekes, hogy a galagonyát is egész télen szeregetik, meg a csipkebogyót is. Tehát ez nagyon érdekes figyelni, hogy a madarak, ahogy megjelennek ezeken a bozótokon, meg így a kertekben is, ahol vannak, hogy soha nem aratnak, mindig gyűjtögetnek, és szedegetnek maguknak, és akkor annyit esznek meg, amennyi aznapra nekik abból a növényből szükséges volt. És hogy mindig nézem ezt a hatalmas bizalmat, hogy honnan gondolja, hogy ez holnap is ott lesz, én nem fogom mondjuk leszedni és leszárítani az egészet, vagy nem is számol ezzel az emberi hozzáállással. Tehát, hogy valóban van a madarakban egy ilyen hatalmas bizalom abban, hogy hát ők nem vetnek, nem maradnak, csülbe sem gyűjtenek, de hogy ő nekik mindig lesz mit tenni.
Ezt veszi észre Jézus is, és erről beszél ebben a példázatában, igen.
Igen.
Egyébként múltkor volt egy ilyen élményem, még ilyen közelről ezt nem láttam, hogy egy hatalmas csapat seregély keringett a völgy fölött, de tényleg több ezer, ahogy ezek szoktak ilyenkor, és egyszer csak tőlem, hát nem tudom, 50 méterre, az egész csapat bezúdult a bokrosba, és egy percig, mintha forrt volna az bokor, és néztem, hogy ezek most mindent lecsupaszítanak, és aztán utána egy kivágódott, és ment utána a többi, szép lassan, mert egyszerre azért volt, még amelyik maradt még egy percig a bokrok között, és aztán elmentek. És akkor megnéztem, és nem tűnt el minden. Tehát érdekes, hogy pedig hát a seregélyek azért le tudják aratni pár perc
van,
alatt.
Igen.
Igen.
Igen, mi is jártunk így, a cseresznyefát így megszállták a felső részt, és hát ott a férjem próbálta őket elhessegetni, mert hát most ugye az ő cseresznyéje, de hogy valóban az alján meghagytak nekünk elég sokat. Tehát tulajdonképpen ami neki kellett, azt megették, és tovább álltak, és hát egész télen ez van a rigóka, hogy gyűjtögetnek ezeken a bokrokon, szedegetnek. Igen, tulajdonképpen nem is jó szó a gyűjtögetés, mert nem raktározzák sehova.
Kivéve a szajkót.
Hát igen, igen, az egy más történet, de hogy végül is a galagonya, a csipkebogyó, a kökény fogyasztói, hát azok jönnek, és hát ilyenkor vándorlásban is nagyon sok madár van, aki tényleg csak itten szépen leszáll, megreggelik, tovább megy, de akik itt laknak télen velünk, együtt velünk telelők, azok is csak a saját kis aznapi szükségletüket veszik magukhoz. Tényleg bizalmuk van abban, hogy a holnap majd gondoskodik magáról, úgyhogy ő nekik ez így teljesen jó.
Ez a gyógynövényekhez még egy kicsit talán visszatérve, mert hogy ugye egyfelől étel, másfelől ugye tényleg gyógyhatásuk is van.
Igen, igen, hát komoly gyógynövények ezek, hát a galagonya az a szívgyógyszer, tehát az a szívkoszorú erejét erősít, és főleg az idősebb emberek számára, és hát, hogy ez, igen, ez is nagyon jellemző és fontos, hogy ezek ártalmatlan gyógyszerek, nem is lehet hozzászoknia, tehát nem lesz függő tőle az ember, hanem egy nagyon finom hatása a szíverősítésének a galagonya, arra alkalmas. És hát ezekből készítmények is vannak, meg lehet persze azt is, hogy az ember kimegy és begyűjti magának a galagonya termését. Csak hát az a nehézsége, hogy ezt nem lehet csak úgy leforrázni, mint egy kakukkfűteát készíteni, hanem hogy ezt főzni kell pár percig a galagonyát.
Ha nem nyersen eszi meg az ember.
És hát nyersen is meg lehet enni, hát nem egy nagy élmény, de hát meg lehet enni.
Szerintem nagyon jó, kis mini almaszerű.
Igen, igen, meg én nagyon szeretem, hogy azért, hogy nagyon szép, szerintem gyönyörű egy galagonya, amikor itt be van rakódolni a kis terméseivel. És hát a madarak persze, hát eddig is az ő részük, hogy megeszik ezt a finom terméshúst, és utána aztán a magukat meg jóval távolabb fogják elvetni, mondhatni. Tehát ők a terjesztői ennek a növénynek. És hát ugyanígy a csipkebogyó is nagyon fontosnak tekinthetjük, mint gyógynövény, tele van C-vitaminnal. Úgyhogy azt is ilyenkor meg lehet szedni, megszállítani magunknak, és a teába. Azt viszont áztatni kell. Tehát azért ezeket így meg kell tanulni, de a hagyomány ezt szépen őrzi. Hogy
azt inkább ugye minél hidegebb vízbe, hogy ne menjen tönkre a C-vitamin.
Igen, igen. Azt lehet csak beáztatni mondjuk este, de a kannába már belerakjuk este, áztatjuk langyos vízbe, és akkor hozzáforrázzuk reggel azt a teát, amit szeretnénk. És akkor az benne is maradnak, ott úszkálnak ebbe a kannába a kis csipkebogyók, és az a teja soha nem lesz zavaros, amiben a csipkebogyó is van. Tehát van egy kis savas kémhatása, amit így érzünk is, hogy savanykás a teája, és akkor az a teja ilyen gyönyörű áttetsző marad, és nem opálosodik be estére, amit ott felejtettünk reggel a kannába.
Ez érdekes.
Igen, hát meg persze a csipkebogyó lekvárna, hát az egy külön érdekes finomság, hát ez rengeteg idő kell hozzá, de azért...
Igen, azt azokat a szőrös magvakat el kell távolítani.
Igen, igen, hát meg a passzírozás, meg lefőzés, szóval azért nem egyszerű, de hát ez tényleg egy nagyon finom csemege. Úgyhogy tényleg számunkra is terítve van még mindig ez az asztal, csak hát nem vesszük a fáradtságot, hogy kimenjünk és sedegessünk.
Igen, róla. És hát ugye az is benne van, hogy kimenni, sőt minél kijebb menni, mert ugye az utak mellől viszont már nem annyira érdemes azért ezeket manapság gyűjtögetni, mert hát, hogy ugye a sok fosszilis energia égetéssel, amit az utakon végzünk az autóknak a motorjaiban, azzal viszont egy csomó mindent pluszba bele küldünk ezekbe a növényekbe, csomó anyagot, ami nem jönne, mert a természetben nem égnének ugye ilyen fosszilis szénvegyületek, mi meg égetjük ezeket, plusz még a motoroknak a különféle fém alkatrészei, úgyhogy végülis az utak mentén azért ezek a bogyók olyasmivel is tele lehetnek, vagy rajtuk lehet porként, ami már nem annyira hasznos az egészség szempontjából. Úgyhogy ahhoz, hogy az ember gyűjtsön, ahhoz kicsit távolabb kell menni. Igen.
Igen, és azt hiszem, ez nem is árt ilyenkor ősszel, az ember kicsit eltávolodik a várostól, és akkor megfigyeli ezt a kint lévő életet, hogy ez mennyire szépen működik nélkülünk is. És hát nekem mindig az a megdöbbentő, hát, hogy tényleg ez egy ilyen előírat, hogy a forgalmas utak mellől ne gyűjtsünk gyógynövényt, és hogy a másik pedig, hogy az intenzíven művelt mezőgazdasági területek környékéről se. Sokkal meglepőbb, mert hát végül is az intenzíven művelt mezőgazdasági területen az élelmünket termelik meg.
Tehát magáról, arról a területről fogunk mi enni.
Igen, igen, hát akkor ez hogy van, hogy akkor onnan galagonyát ne szedjünk a széléről, de hát majd ez a kukorica meg a húza, hát az előbb-utóbb bekerül a tányérunkba.
Ha nem üzemanyag lesz belőle, ugye?
Na, persze. Hú, hát igen, itt jól el lehet kalandozni, hogy szabad-e üzemanyagot termelni a termőföldön. De hát igen, ez talán egy másik beszélgetés témája, igen, elvinne. Úgyhogy maradjunk a terméseknél, meg a gyógynövény cserjéknél.
A kertben ilyenkor még, tehát magában hát egy biokertész, ugye most túl azon, hogy kimegyünk a természetbe, és ami ott nő, azt megnézzük. A kertben mi történik ilyenkor, vagy mire figyelünk?
Hát még az utolsó paradicsomokat még le lehet szüretelni. És hát ez tényleg szület, szóval ez nem gyűjtögetés, ezt le kell szedni, mert meg érett kész. Úgyhogy hát ez már egy emberi működés. És hát én azt szoktam ilyenkor csinálni, hogy a paradicsom, ott, ahogy először, hogy föltesszük főni a kettévágott paradicsomokat, akkor azt telerakom fűszerekkel. És akkor azok, mert végülis egy fűszert hogy lehet tartósítani, hát például így, mert most azért most újra kihajtott a lestján, akkor még vannak az ellernek olyan szép kis zöld levelei, meg hát rengeteg a bazsalikom, ami ilyen növényvédő segítség is volt a kertbe. Úgyhogy azt is, és akkor nagy ág, kakukkfüveket, zsájákat, rozmaringot, ezt mind belerakom a fazékba, meg még pár zöld paprikát is. És hogy hát végülis ez is egy ilyen fűszertartósítási módszer.
Olyan paradicsompüré lesz, mintha egy gyógyteja lenne.
Igen, igen, vagyis hát mindegy ilyen olasz spagetti feltét. Rögtön úgy, hogy van, rá lehet önteni a tésztára.
Lehet, hogy ezért lett hagyomány az olaszoknál is, nem? Ez a fajta...
Lehet, mert ezek tényleg vannak ilyen fűszerekkel, és nem tudom, hogy ezt előbb megszállítják, és csak hozzáadják, és beleszórják a naturlébe, de szerintem a most zölden még utolsó zölden kihajtó és létező kis fűszernövények tartósítására ez egy nagyon ötletes dolog. És akkor hát már készen van teljesen a paradicsom leves alapanyag, ez már tényleg csak egy kis rántás kell télen. És hát persze, hogy jönnek elő mindenféle kis zöld, meg ilyen olyan darabkák a levesbe ott úszkálnak, de azért, ha az ember tudja, hogy az mi, akkor ez nagyon jó. És hát persze az illata, meg az íze, hát ez teljesen a nyarat idézi. Hát aztán még szárítani, hát igen, most kellene a csipkebogyót is megszedni, és akkor azt is kiterítve megszárítani, és akkor hát aztán a téli teákba azt használni. Hát aztán még a kertbe, hát még ilyenkor ugye ott marad majd a petrezselyem a zöldje egész télire, és akkor az egészen november végéig petrezselyemet lehet szedni a kertből, és akkor koratavasszal ugyanez a petrezselyem sor szépen föléled, és akkor májusig megint lehet szedni.
Tehát majdnem az egész...
Majdnem az egész teret végig ajándékozza. Igen, igen, úgyhogy ez is működik. És hát nálunk a sövény is a kert körül, az is ilyen gyógynövénycserjékből van. És hát annak az alján, meg csak úgy oda vannak halmozva a törmelékek, meg a hát olyan kerti törmelék, ami nem van a komposztban. És hát ott meg, ez már egy jó fél méter magas sokszor ez a nyesedék halom, és hát ott megint rengeteg állatnak van élőhelye. Úgyhogy mégis egy biokert abban is különbözik egy konvencionális kerttől, hogy tele van ilyen rendetlennek mondható kis sarkokkal, ahol viszont a mi segítőinknek életteret tudunk biztosítani.
Mondj egy példát, hogy milyen állatok?
Hát itt a sövény aljában például a sündisznó ez ottan ellakhat, hogyha nincs kutya a kertben, mert hát ez nem hagyja békén. És a csigákat meg lehet figyelni, a nagy házas csigák is szeretnek odahúzódni, a télire is behúzódnak, hát most majd lassan bevonulnak oda, és akkor szépen bemeszelik a bejáratot, az egy ilyen kis kemény mészlappal lezárják, és hát ott telelnek ki a sövény alatt. És hát hogy ebbe a törmelékbe persze rengeteg rovar is megtalálható. És hát ez olyan különös, hogy általában az emberek úgy gondolják, hogy a rovar az mind kártevő. Tehát így azt írtani kell. És hát közben minden számunkra káros rovarnak megvan a pusztítója, fogyasztója. Tehát itt végül is van egy egyensúly a természetben. És hogy viszont ezeknek a segítő rovaroknak élőhelyeket kell hagyni. És hát ezért jó ez a törmelékhalom, mert hát ebbe ez rengeteg pók, meg ászka is nagyon jó kiterel. És hát nagyon sokszor észre lehet venni, hogy mikor egy ilyen csigaházból kihalt a lakója, akkor ott marad az üres csigaház. Érdekes, hogy kint a természetben a galagonyabokrok alatt rengeteg az üres csigaház.
Pont a galagonyabokrok
alatt? Valamiért föltűnt nekem, hogy tavasszal ott vannak az ibolyák, és az ibolyapárnák, az ember benéz a galagony alá, és akkor rengeteg csigaház fehérlik. Tehát valahogy a galagony alatt szeretnek terelni a csigák, és el is pusztulnak, aztán ugye annak dolgok rendje, módja szerint. De hogy még az üres csigaházba is nagyon sok kis rovar tud beköltözni, ilyen albérlőként, vagy hát utó hasznosításra. Úgyhogy azok is kis élőhelyek, maguk a csigaházak. Aztán lassan elkorhad a csigaház is, és akkor az a mész megint hozzáadódik a talajhoz. Úgyhogy egy gyönyörű körforgás van a bokrok aljába is, amit hát csak békén kell hagyni.
A rovar kérdéshez, hogy valakitől olvastam múltkor ezt a megjegyzést, talán a Facebookon, hogy lefényképezte és mutatja a komposztját, amit csinál, és azt mondja, hogy pár éve még lehet, hogy sikítottam volna attól, amit ott láttam, már mindenféle ászkák meg ilyesmi, azt mondja, most gyönyörködöm benne. Igen. Mert hogy megtanult komposztálni, rájött, hogy ez milyen nagyszerű, és most már gyönyörködik abban, hogy milyen sokféle élőlény, rovar, bogár van a komposztjában.
Igen, és minden szintjében a komposztálódásnak minden fázisában másféle élőlények szállják meg ezt a dombot. Úgyhogy erről lehet következtetni arra is, hogy ha még van benne giliszta, akkor az ott még munkál rendesen azon a komposzthalmon, na azt még nem kell átrostálni. Ha még ilyen-olyan állat van benne, hogy milyen, tehát ezek jelzik is a komposzt érettségét, hogy éppen milyen állat van benne, hol tart az egész folyamat.
Múltkor az esővizes hordóban egy békával találkoztam, még az is megértem. És hát nem is tudott kijönni szegény, úgyhogy segíteni kellett neki, mert úgy látszik, hogy próbált volna kijönni a falán, de nem tudott fölmászni.
Ja, igen, igen, és hát aki nagyon figyel az állatokra, valami kis botot
szoktett, igen, tenni,
hogy ki tudja jönni, hogy ez a kibejárás ott működjön, igen. Hát mondjuk egy esővizes hordó, az nincs benne a genetikájában a békának.
Hogy az,
amit kell kezdeni. Úgyhogy igen. Lépten nyomon.
Gyíkok.
Csak, gyíkok most sokan vannak, igen. Érdekes az idén, sok a gyík mindenfelé a kertben. De hát aztán ez is csak egy biokertben lehet, mert hát most ez a szegény gyík, hát mindig a hasán csúszik, meg hát annyira közel van, meg olyan kis vékony a bőre, hogy az egy ilyen vegyszerezett kertbe átlépte nyomon valami mérgezés érni, és nyilván nincs annyi gyík, mint egy ilyen biokertben. Tehát ez is lehet egy indikátor annak, hogy természetközeli módon gazdálkodunk.
Hát vakonda milyen helyzet?
Hát nem sok van itt, nem sok van, mert a vakond az végül is az áll, a földben élő nagy állatok, rovarok, meg lótücsöknek a kedvéért megy oda, tehát élelmet keres, és akkor hát, hogyha nincs lótücsök, mert hát ezt a budaörsi agyagot a lótücsök elkerüli, hát itt nem strapálja magát, elmegy a homokra. Uh-huh. Úgyhogy ritkán van vakond. Hát akkor a fölássuk, vagy ha valahonnan trágya kerül, hát az is régen volt már, hogy idegen helyről trágya, és bejön valami talajlakó nagy rovarkártevő, ami az ő élelme lehetne. Mm. Úgyhogy a vakond az tulajdonképpen persze segítőtársunk, csak hát az igen, átlagember nem szereti, hogyha gyönyörű zöldnyepen ilyen túrások vannak.
De hát a zöldnyepnek mások a szempontjai, mint egy fajgazdag kertnek.
Igen, igen, hát ezen lehet gondolkodni, igen, de hát hogy a vakond is olyan, mint a giliszta a komposztban, hogy bizonyos fázisában a dolgoknak neki ott feladata van és helye van. De hát egy legelőbb például szépen elfér a vakond, és ott a vakontúrása nincs is baj. Sőt, hát régen a vakontúrásokat azt kiemelték, vödörbe rakták, hazavitték, mert az a legjobb ültető föld volt a virágok számára.
Vakond elvégezte helyettük a munkát, hogy lássanak mélyen.
Úgyhogy ez az érték volt, a vakontúrás is érték volt valamikor. Tehát mindig tudta, vagyis régen tudta az ember, hogy mindennek helye van, és rendeltetése van a természetben, és hát ha nem veszünk róla tudomást, akkor is működnének ezek a folyamatok, ha nem avatkoznánk bele műtrágyával, meg gyógyítószerrel, meg ilyen rettentő erős nagy gépekkel, amit tényleg fölforgatják ezt az egész rendet, ami át ott magától nagy harmóniában létezik.
És hát nyilván van benne az ember szempontjából nézve veszteség is, de hát az ugye valamhány százalékot megesznek a egyéb élőlények az emberen kívül, de hát az végül is beletartozik ebbe a körforgásba vagy rendben.
Igen, meg hogy jogunk van-e emberként mindent kiemelni a természetből, vagy hát a társ teremtmények, vagy hát nem is tudom, hogy lehet őket nevezni, ugye ez egy szép szó, azt hiszem, hogy hát ő nekik is vannak tulajdonképpen a létezéshez jogaik. Azon túl, hogy ugye nekünk segítő társaink, ha jó, megnézzük, minden a segítségünkre van, azzal, hogy azt a harmóniát fönntartják és egészségbe tartják. De valóban át kell engednünk szerintem a termés egy részét, és ez régen nagyon szépen működött, tehát amikor learatták a gabonát, akkor Hát ugye ez nagyon sok intelemben is benne van, hogy előbb hagyni kellett, hogy a szegények, az özvegyek, az árvák kimenjenek, összeszedjék a maradékot, de a magyar parasztságnak volt egy olyan szokása, hogy egy pár kévét ott hagyott, és sőt, le se vágta, tehát hogy a madarak részét ott hagyták a föld szélén. Tehát számukra is hagytak, mert hogy ez, őnekik is ebből részük van ebből. És hát most, hogy egyre intenzívebb ugye a mezőgazdálkodás, most már a kombány ez mindent betakarít, tehát nem marad ilyen elhullott gabonaszem, és hát már a vetésnél se kerül se az útszélre, se a tövisek közé, se hova a vetőmagból, hanem hogy az is csak oda, és csak úgy is abban a mélységben precíziósan, tehát az ember most már csak magának akar a földből mindent kivenni.
A termesztő közegből, mondjuk így.
A termesztő közegből, igen, és az a baj, hogy nem csak annyit vesz ki, amennyit a föld is magától pótolni tud, hanem annál többet. Tehát végül is most ez a nagyüzemi gazdálkodás, ez egy rabló gazdálkodás, tehát többet veszünk ki, hát a humuszt folyamatosan fogyasztjuk a talajból, ami évezredeken át jött létre. Azt most nagyon hamar elfogyasztjuk, elégetjük szinte ezt fenntarthatatlan módon, és hát pazarlóan is, de ilyen szempontból igen, mégis irigyen mindenféle más teremlényre, mindent magunknak akarunk, és túl gyorsan, és túl nagy mennyiségben.
Ugye Szent Ferenc azt mondta a társainak, hogy a kolostor kertbe egy kis darabot legalább hagyjanak meg a gyomnövényeknek, mert azok is Isten teremtményei, és azoknak is szabad élni. Tehát lehet nagyon szépen megcsinálni a kolostor kertet, de egy kis sarok az maradjon meg annak, ami ott nőni akar.
Igen, én is olvastam ezt, hogy valami olyat is hozzáfűzött, hogy a virágokban való gyönyörködés, az megint oda irányítja figyelmünket, hogy hát a teremtőre, aki ezeket itt számunkra létrehozta, valahogy teremtette, megteremtette, de hogy ez nagyon érdekes, hogy ő is felfedezte, hogy a virágokban gyönyörködni kell, tehát az is egyfajta táplálkozás, de hogy a lélek számára és a szemmel által tudunk a virágokkal megtelni örömmel és szépséggel, tehát hogy erre szükség van. És Lippai pedig azt mondja, hogy ezek a virágok szépségükkel is dicsérik a teremtőt, tehát egy olyan feladatuk is van, hogy a szépséggel még valami hódolatot adnak vissza. Ezek nagyon érdekes gondolatok, hogy az ember csak azt tudja magáévá tenni, amit megehet és lenyelhet, vagy pedig van egy más szintje is a természettel való kapcsolatnak és az abból való részesedésnek.
Pár napja olvastam valahol az interneten, ráadásul egy ilyen növényekkel foglalkozó csoportban, hogy valaki valamilyen növénynek a képét, fotóját föltette, kérte, hogy nem tudom, határozzák meg, és hozzátette, hogy ez egy nem használt területen nőtt. És akkor így csodálkozom, hogy nem használt. Hát az ember szempontjából nem használt, de hát attól az még teljesen rendben van. Nem probléma vagy hiány, hogy az ember azt a területet nem használja, hanem hát az akkor olyan, ami ennek teremte van.
Igen, meg hát ugye ezek nem használt területnek is vannak ilyen ökoszisztéma szolgáltatásai számunkra, mert hát végül is párologtat, meg alatta humusz képződik folyamatosan, meg hát egyáltalán oxigént folyamatosan cseréli be általunk kilélegzett széndioxidot oxigénre. Tehát egy minden területnek haszna van, csak ugye nem, inkább talán az lehet a nehézség ebben, hogy nem pénzét tehető közvetlenül. Tehát amit felszántok, bevetek, leharatok, abból ugye előbb-utóbb bevételem lesz. Ha nem, akkor nem is foglalkozom vele.
Vagy úgy tekintem, hogy hát fölöslegbe megy, vagy el van pazarolva, ugye? Mert hogy nincs hasznosítva.
Nincs hasznosítva, hogy nem lehet pénzét tenni. Igen, ez nagyon különös, és azért ez nem a... Szóval nem mindig volt így. Tehát az ember egy nagyobb tisztelettel bánt az élelmiszerrel, meg a földdel, meg az, igen, az állatokkal, mindennel. Tehát ez mostanában, az utóbbi pár évtizedben fordul át erre, és egyre erőteljesebben, hogy mindenből elő pénzt kell csinálni, és utána aztán meg lehet enni, vagy betölteni az autó tankjába, szétégetni, tehát, de előbb az kerüljön be a gazdaság vérkeringésébe.
Örgesse a gazdaságot.
Meg a GDP-be, csak akkor jelenik meg, hogyha már ott már megjelent, akkor már ér valamit, de mondjuk, hogy kimegyek a törökugratóra, és leszedek egy marék csipkebogyót, hát az nem igazolható ilyen szempontból. Tehát az nem, a gazdasági növekedés szempontjából az egy kontraproduktív dolog, hogy én magamnak begyűjtöm, és nem kérek érte pénzt. nagyon furcsán változik így az értékrendünk.
Igen, egy virtuális, tulajdonképpen a természettől elfüggetlenedett szemléletmód magához akarja szippantani a valóságot. Tehát ez a pénzben való gondolkodás magához akarja húzni, szippantani az elsődleges dolgokat, a természetes dolgokat, hogy csak ő rajta keresztül lehet értelmezni.
Igen, és ha ez rátelepül az élő világra, akkor hát ebből szerintem nagyon nagy baj lesz, most is van baj. Most volt nyáron ez a zöld szület történet. Tehát, hogy már látták előre nyáron, hogy túl sok szőlő terem majd a világon. És akkor a világpiacon majd túl sok szőlő jelenik meg, és akkor majd lemegy az ára. És akkor ugye már nem érdemes csinálni, mert olcsó lesz. És hogy közpénzből, tehát az Európai Uniós agrártámogatásokból szántak arra pénzeket, hogy magyar gazdáknak lehetővé tették, hogy szedjék le zölden a szőlőt, tehát az egész ültetvényt, csupaszítsák le, semmisítsék meg a termést. És hogy ezért annyi pénzt ajánlottak föl, ami esetleg még ezt úgy tűnt, hogy érdemes is ezt megtenni. Tehát a közös pénzünket arra szántuk, hogy megsemmisítsük a termést még zölden. Tehát ez már teljesen ennek a pénzvilágnak a lehetetlen logikája. Tehát ilyet azt hiszem 100 évvel ezelőtt senki nem tett volna meg, hogy...
Tegyük mondjuk hozzá azt is, hogy már az is egy kérdés persze, hogy mennyi ültetvény van, mert ugye az ültetvény sem teljesen természetes állapot már, tehát lehet, hogy a probléma már egy-két lépéssel előbb is jelentkezhet, hogy annak idején egy ültetvényt azért telepítettünk, mert abból is már pénzt akartunk szerezni adott esetben, és most ez üt vissza, hogy most meg már nem lehet belőle pénzt szerezni, meg másoknak az anyagi érdekét esetleg bántja, és akkor most meg csináljuk vissza az ültetvényt. Tehát lehet, hogy nem is az elsődleges probléma, hanem...
Igen. Persze, ez előbb kezdődött a telepítésnél, de abból is valaki igen pénzt akart, és nem szőlőt. Tehát, hogy ez a nehézsége a dolognak, vagy ez, ami nagyon megváltozott, hogy most én nekem a búza teremjen a földemen, amiből kenyér lesz, és szőlő, amiből bor lesz, vagy pedig pénzt fektetek be, és pénzt akarok, és profitot persze kiemelni ebből az egész folyamatból.
Hát ez így most elég szomorkás, de így a befejezésére van még valami pozitívabb dolog, amit így a természetre tekintenek.
Hát hogy végül is a pénzvilágnak megvan a logikája, és egy vállalkozás addig marad fönn, amíg profitot tud termelni. Tehát ez az ő logikájuk. Viszont az ember megvan az a szabadsága, hogy kilép ebből az egész rendszerből, és ahol csak lehet, a vásárlásával, végül is döntéseivel azt támogatja, amivel egyetért. És ebbe csak az embernek van szabadsága, egy vállalkozónak nincs. Tehát ő neki a profit világába kell fönnmaradni. De én, hogy kitől veszem a szőlőt, vagy hogy a galagonyát ott megszedem, és a kertembe beengedem a galagonyát meg a vadrózsát, na hát az az én döntésem, és abban, ahol lehetnek más szempontok, nem csak itt tisztán a pénzvilág szempontjai.
És ott már előjöhet olyasmi is, amiket mondtunk, a dicsőítés, a gyönyörködés, az egység egymással és Istennel, a létezőknek az egysége egymással és a közös, mondjuk harmóniában énekelt dicsőítésük Isten felé, ami akár hangok nélkül, hanem csak a szépség által.
Igen, a virágok szépsége által. Igen, Ferenc pápa is leírta, és szintén Szent Ferencet idézve ezt a történetet, hogy a virágoknak és általában haszontalannak mondható szépségnek helye van a világban, és meg kell tartanunk ezeket a helyeket, mert valamiképpen az ember voltunk hozzátartozik ennek a meglátása és értékelése.
Hát köszönjük szépen, most ennyi fért bele a műsorunkba. Köszönjük szépen Lechner Juditnak itt ezt a gondolkodást itt a kertben, a biokertben, és akkor minden kedves hallgatónknak szép őszt kívánunk. A Mária Rádió teremtésvédelmi műsorát hallották. Búcsúzom, mint műsorvezető, Nobilis Mária atya, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindöröki amen.
Teremtésvédelem. A Naphimnusz Egyesület műsorát hallották a teremtett világ védelméről.